Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mai igehirdetési alapigénket megírva találjuk a példabeszédek könyvének harmadik részében az 5. verstől kezdve a következőképpen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűrjeid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már azon, hogy emberi életünknek, vagy az embernek milyen egész életének milyen fontos része a tanulás, tanítás. Hogy mennyire körbevez, és mennyire végig kíséri az életünket. Kezdve az első napok, hetek, hónapok, amikor a szülők tanítanak folyamatosan, aztán óvoda, iskola, középiskola, egyetem, de azon túl is. A tanítás és tanulás az hozzátartozik az ember életéhez. Hát gondoljuk csak el, hogy nem nagyon van olyan jogász, vagy olyan közgazdász, vagy lelkész, akinek ne kéne újra és újra képben lennie azokkal az új törvényekkel, azokkal az új lehetőségekkel, azokkal az új dolgok, amelyek szembe jönnek. De egy műszaki embernek is. Hát ha nem halad a korral, és nem tud új technológiákat, és nem tudja, hogy éppen mit kell újra és újra megtanulni, tehát nem csak a tanuló tanul, hanem a tanító is. És mindenki, újra és újra tanulunk. És nem csak a szakmánkkal kapcsolatban, hanem valahogy, mintha ez a tanulás, ez ilyen állandó hiány érzetet mutatna. Hogy mintha valami után mindig futnánk, mintha valami hiányunk mindig lenne, hogy mindig van valami, amit nem tudunk. És akkor belegondol az ember, hogyha elültet egy cseresznyefát, anélkül, hogy bármit tanítanánk neki, az cseresznyét fog hozni. Ha csak nem hibás. És a mudi kutyánk is azt mondják róla, hogy nem kell neki külön tanítani, elviszik oda a birkák közé, és pontosan fogja tudni, hogy mit kell csinálnia. Mert ez benne van. Ő ez. Nem tud más lenni. Persze ilyen fogásokat lehet tanulni, trükköket lehet tanulni, de hogy alapvetően, hogy az legyen, akinek lennie kell, azt nem kell tanulnia. És minthogyha az ember életnek egy ilyen sajátossága lenne, hogy mindig fut valami után, amit nem tudna elérni. És ha a Szentírást is végignézzük, akkor tele van tanítással. Hát eleve úgy osztjuk fel a Biblia könyveit, hogy vannak a történeti könyvek, meg a prófétai tanítói könyvek. Amikor tanítanak. És Jézus életének is, vagy Jézus földi működésének is egy nagyon fontos része az eseményeken túl, hogy ő tanítványokat gyűjt és tanít. Újra és újra tanít. És újra szembesül azzal, hogy amit tanít, azt nem értik. És akkor el kell mondani még egyszer, meg el kell mondani még egyszer, és akkor se értik. És akkor el lehet gondolkodni, hogy vajon miért kell nekünk annyit tanulni? Miért nem van úgy, mint a növényeknél, meg az állatoknál, hogy azok vagyunk, akik vagyunk, és nem kéne tanulni, hogy önazonosak legyünk, hogy tényleg megfeleljünk küldetéseinknek. Mint hogyha a bűn valami ilyesmit is jelentene, hogy kizökkentünk abból a helyes kerékvágányból, amiben kellene lenni. És állandóan tanulni kell. És mindig ott van benne a kudarc is, Nem csak nekünk, hogy nem tudjuk megtanulni a tananyagot, mert mindig van hiányérzetünk, és nem tudjuk megtanítani a tananyagot, mert van hiányérzetünk, de ez Jézusnál is így van. Hát az evangéliumi történet is ezt mutatja. Elmondja nekik, hogy na figyeljetek, ez fog történni. És leírja a Lukács evangélista, hogy fogalmuk se volt, miről beszél. Voltunk néhányan így, néhány órán, hogy mondja, hanem fogalmunk sincs, miről beszél. Miért van ez, hogy így elmennek mellettünk így dolgok? Descartes azon filozofál nagyon sokszor, ugye ő az újkori filozófiának egy nagyon meghatározó alakja, aki test és lélek különbözőségéről elmélkedik sokszor, és azt mondja, hogy a lélek az, amelyik aminek vannak antennái a magasabb rendűhöz, az istenihez, de hogyan hat a lélek a testre, amikor az más? Hogy a két természet, a lélek természete, meg a test természete a más, de akkor hogyan hat egymásra? Hogyan megy át az információ egyikről a másikra? Ezt azért mondom, mert mintha valami ilyesmi lenne, hogy valami olyasmit kell befogadnunk, valami olyantól kell elfogadnunk, aki más, mint mi. És lehet, hogy itt van a dolognak a nyitja, hogy az ember valahogy nem érti a más helyzetben lévőt. Vagy valahogy úgy néz a nevelőre, a tanára, hogy hát te ott vagy, én meg itt vagyok. Amit te mondasz, az rád vonatkozik, és nem arra, ami én vagyok. Kicsit olyan, mint hogy tudunk-e előre tanulni. Tudunk-e megtanulni előre szituációkat, helyzeteket. Tudjuk-e előre modellezni azt, hogy mi lesz akkor, ha ilyen meg olyan helyzetbe kerülök. És úgy tűnik, hogy nem. Hiába mondom egy győztesnek, egy egészséges helyzetben lévőnek, hogy tanuld meg azt, amikor majd vesztes leszel és beteg leszel, akkor hogyan kell viselkedni. Nem tudja megtanulni. És minthogyha ez lenne a problémánk, hogy nem tudjuk modellezni az életünknek a különböző szituációt, és ezért nagyon fontos, és a Bibliának is egy nagyon fontos kifejezés az út. Már az Ószövetségben, hogy Isten vándorló népe, azaz megy vele az úton. Mert hiába mondja azt, hogy majd a következő kilométernél, meg a következőnél ez meg ez fog történni, fogalma sincs. Arról tud, amiben van. Hát jó, akkor megyek veled. És majd ott mutatom. Hogy valami olyan érzése van a Szentírás íróinak, az Úristennek, hogy velünk kell jönnie. Járja velünk az utat. És ez az út, ez modellezi azt, hogy elmondja azt, hogy bizonyos élethelyzeteket nem tudok előre elképzelni. Fogalmam sincs milyen. És csak nézem azokat, akik ezt átélik, és megszenvedik, hogy milyen lehet. Nem tudjuk. Tudsz-e előre tanulni? Tudsz-e előre készülni? Vagy felkészülni. De ha ott vagy, talán akkor eszedbe jut, hogy mit tanítottak régen. Vagy mit mondtak régen. Talán látták néhányan, nem lett egy nagyon sikeres film, viszont szerintem kifejezetten jó. Kevin Costnernek, egy viszonylag híres színésznek, a Terepfutás című filmje, amiben ő egy ilyen lecsúszott testnevelő tanárt alakít, akit mindenhonnan kirúgnak, mert nem egy túl jó természet, és akkor egy ilyen Mexikó határ közeli kis faluba, városba helyezik el, és ott elkezd tanítani gyerekeket futásra. És akkor ugyanezt érzékeli, hogy ő, mint testnevelő tanár, mondja a szakmát, mondja, hogy gyerekek ezt kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, és ők meg egy teljesen más élethelyzetben vannak. És akkor látja, hogy ezek a gyerekek napközben kinn a földeken dolgoznak, aztán utána mennek edzésre. Egy olyan más élethelyzet, amit ő nem ismer. És hiába mondja a szakmát, hiába mondja azt, mit kéne csinálni, ők két külön világ. Mexikóiak és fehér ember, és szakma, és élet. És akkor elmegy velük együtt dolgozni, és kimegy ő is a földekre. És onnantól kezdve hitele lesz, onnantól kezdve elhiszik, amit mond, és tehát ilyen egyszerű kis film, de mégis abból a szempontból nagyon, nagyon tanulságos, hogy beleáll abba, amiben ők, akiket tanítani akar. És arra gondoltam, hogy Jézus szenvedéseinek nagyon sok értelme van. Nyilván elsősorban megváltásunk, amikor most majd belelépünk bőjtbe, és nyilván nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni és magyarázni. De talán az is még egy nagyon fontos magyarázata és értelme, ha lehet ilyet mondani Jézus szenvedéseinek, hogy azt mondja, hogy nézd, én tudom, hogy te szenvedsz. Én tudom, hogy nagyon nagy fájdalmaid vannak, hogy elrontottál sok mindent az életedben, hogy betegség, hogy a környezetedben halál, hogy tele vagy szenvedéssel. Én végigcsinálom ugyanezt. Odaállok melléd. Én végigcsinálom veled ezt az egészet. És amikor téged ütnek, engem is ütnek, amikor neked fáj, nekem is fáj. Amikor te meghalsz, én is meghalok. És ott menet közben mutatja, hogy valahogy így kéne. Így kéne ezt elhordozni, végigjárni ezt az utat. Ahogy a tanítványok előre nem tudják, mit jelent a szenvedés. De talán akkor, amikor később le is írják sokszor, visszaemlékeznek arra, hogy Jézus mit mondott. Amikor ők vannak már abban a helyzetben. Akkor valahogy elkezdik érteni, mit jelent Jézusnak az életről, a szenvedésről, a halálról mondott mondatai. Az út az azt jelenti, hogy annak olyan részei vannak, amit nem látunk előre. Pontosan úgy, ahogy a földi világban. Egy ideig látunk. A látóhatárig. A kanyarig. A bukkanóig. Valameddig látunk. De hogy mi van mögötte, azt nem látjuk. De ő végig járja velünk ezt az utat. És a bölcsesség, amit a példabeszédek könyve ír, hogy te ne tartsd bölcsnek magad, azaz ne gondold, hogy te pontosan fogod tudni, hogy mit fogsz csinálni, majd meg ígérkedsz, meg elmondod, hogy neked már nem lehet újat mutatni. Nem, hanem legyél olyabban az értelemben alázatos, hogy az Úrra bízza a dolgod, ahogy mondja a példabeszédek könyve. Az azt jelenti, hogy megyek veled. Elfogadom azokat a dolgokat, amelyek jönnek. És akkor talán a tanulás is jelenvaló lesz, de újra és újra kell, és újra és újra valamilyen módon az embernek így pótolnia kell az elveszített tudást. A bölcsesség azt jelenti a bibliai értelemben, hogy az ember tud figyelni. A bölcsesség azt jelenti, hogy nyitott az Istenre. A bölcsesség nem megszerzett tudást jelent. A bölcsesség nem birtoklást jelent. Nem azt, hogy én már ezt tudom, hanem éppen azt jelenti, hogy mindazzal, amin van, még mindig nyitott vagyok rád. És elfogadom a te nagyobb tudásodat, vezetésedet, irgalmadat, szeretetedet. És akkor valahogy megérti az ember azt az utat, amelyen járnia kell. Imádkozzunk. Látod, Urunk, olyan sokszor szeretnénk előre tudni mindent, hogy mi vár ránk, hogyan vár ránk, birtokolni mindent, de valahogy ez nem adatik meg nekünk. Nem adatik meg nekünk, hogy az életet birtokoljuk, ezért rád kell bíznunk magunkat. Te hatalmas, irgalmas Isten, Vezess minket jó úton. És adj nekünk erőt, hogy elhordozzuk sok-sok terhünket.